30 éve nem találtak akkora kőolajmezőt Magyarországon, mint most a Dél-Dunántúlon az Ormánságban. Az előzetes becslések alapján a hazai kőolaj kitermelés akár a duplájára is nőhet. Az olajmezőt egy amerikai-magyar vegyes vállalat, a Magyar Horizont Energia Kft. Termeli ki. A cég ezzel az előzetes becslések szerint valószínűleg megelőzi majd a MOL-t a hazai kitermelések tekintetében. Az említett vállalat bár nem titkolta, de nem is kommunikálta tevékenységüket. Nincs honlapjuk, a központi telefonszámuk pedig nem működik, így bár próbáltuk, de nem tudtuk őket elérni. A következő percekben így Kasnyik Mártont, a G7.hu főszerkesztőjét kérdezzük, aki a nyilvános cégadatokból, jegyzőkönyvekből kinyert adatokból körvonalazta az utóbbi évtizedek legjelentősebb hazai olajsztoriát. Neked is, meg a hallgatóknak is szeretném első körben elmondani, hogy alapvetően nem annyira szoktam alkalmazni ezt a módszert, amit most hallanak a hallgatók, hogy egy újságíróval beszélgetek, de hát időnként előfordul az, hogy valaki olyan komoly munkát fektet egy-egy cikkbe, hogy érdemes őt megszólaltatni, főleg akkor, hogyha nagyon titkolnak a történet mögött valakik valamit, ahogy én úgy érzem, hogy ennél a történetnél is így van, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Te hogy tapasztalod, jól mondom azt, hogy megpróbálták ezt a Dél-Dunántúli hatalmas, Magyarország viszonylatban hatalmas kőolajkészlet kitermelést úgy titokban tartani?
Hát igen, igen, ez a titokban tartás, ez talán egy picit túlzás, ez biztos, hogy nem akarták, hogy ennek nagy nyilvánossága legyen. Ennek szerintem az lehet az oka, hogy ebből ők inkább a hátrányukat látták volna, hogyha nyilvánosságban ez nagyot fut. Tehát általában egy olajcég, hogyha van egy nagy találata, akkor nem az, hogy kiad egy sajtóközleményt, hanem mindenféle bejelentéseket tesz, levisz embereket megmutatni nekik, hogy mi történt. De ez azokkal az olajcégekkel szokott így lenni, amelyek a tőzsdén forognak, és a befektetők felé mutatniuk kell, hogy milyen jó eredményekre számíthatnak tőlük a jövőben. Ebben az esetben viszont egy magáncég van, vagyis hát két magáncég van emögött a projekt mögött, tehát ezek teljesen magánkézben vannak, nincsnek nyilvános befektetők, akiknél érdemes lenne hírét kell tenni ennek a projektnek. Ugyanakkor például az ilyen projektekre veszélyt jelenthet a bármiféle társadalmi nyomás, aktivisták megjelennek, környezetvédők, stb. Tehát a hírnek van egy ilyen számukra kedvezőtlen oldala is, és ezt nyilván inkább el akarták volna kerülni. Viszont a titkolózás az talán egy picit túlzás, mert ahhoz, hogy valaki bányászni tudom Magyarországon, az végig kell menni egy ilyen eljáráson, és ezért hát nyilván a környékbeliek azért tudtak arról, hogy ez megy, nyilván látják is, hogy mi történik ott, de voltak ilyen közmeghallgatások, ahol az ilyen nagyon szűk helyi, néhány falusi nyilvánosság azért, tehát nekik be lett ez jelentve.
És neked honnan volt az impulzusod? Tehát belebukkantál valami helyi hírbe, vagy hogyan találtál ezekre a jelekre, hogy valami történik?
Legegyszerűbb dolog, írt egy olvasó, hogy sokat tarták ott Sibél-Baranyában, és még le is írta a cégnek a nevét. Én pedig innentől kezdve egyszerűen utána néztem a kormányhivatalnak a honlapján, hogy milyen projekteket engedélyeztek mostanában, és így gyorsan látszott, tehát nem is kellett először túl nagy energiát belerakni abba, hogy látszon, hogy ez valami nagy dolog, mert vagy 30 olajkutat engedélyeztettek különböző eljárásokban néhány hónap alatt, meg két nagyobb ilyen főgyűjtőt, meg néhány nagyobb ilyen kőolajvezeték és gázvezeték hálózatot, és hát akkor ezeknek a dokumentumaiba beleolvasgattam, megnéztem a cégeknek az iratait, akik részt vettek ebben a projektben, szépen rákeresgéltem az interneten, hogy mit lehet erről tudni, és akkor ebből nagyjából összeállt a kép. Mondjuk én egyébként nem vagyok annyira ilyen magyar kőolajipar ügyeiben ismert újságíró, tehát régen mondjuk voltak ilyenek is, ma már mondjuk úgy általában is kevesebb az újságíró, de szóval nekem nem ez az igazi területem, de hát mondjuk ezért is érdekes volt egy picit így beleesni magamat ebben.
Na de akkor, ha már te beleástad magad, akkor egy kicsit segíts a hallgatóinknak kiigazodni. Ez a lépték, akár a kutak száma, amiket említettél, vagy az itt remélt kinyerhető olajmennyisége, az mekkora volumen, valóban nagy dolognak számít ez magyarországi viszonylatban?
Magyarországi viszonylatban mindenképpen. Tehát a cég, amelyik megtalálta ezt az olajkincset, ők azt állítják, hogy az utóbbi 30 évben nem volt ekkora kőolajtalálat. És ezt mondták a közmeghallgatáson, és ez valószínűleg tényleg így van. Tehát azok az olajmezők, ahol az utóbbi évtizedekben Magyarországon ment a kitermelés, az Algyő például, meg az alamegyei olajmezők, ahol a MOL termelt elsősorban, ezeket már régebb óta tudottak. És hát nagyjából azok a számok meg az arányok, hogy Magyarországnak van 140 ezer hordó olaj szükséglete naponta, és naponta egy ilyen 14-16 ezer hordó kőolajat termelünk. Tehát nagyjából az egy tizedét, talán egy picit többet a szükségletnek tudjuk belső forrásból fedezni, az összes többit importálni kell, ez egyébként Magyarország a világon leginkább energia ügyben kiszolgáltatott országok közé tartozik, ami hát bizonyos szempontból hátrány, bizonyos szempontból nem hátrány, de egyébként nagy viták vannak a közgazdászok között, hogy ez most jó-e. Ugye látunk már olyat sok ország esetében, hogy a rengeteg természeti erőforrás valójában nem tett jót a gazdaságnak, mert inkább csak belefulladtak a rengeteg természeti kincsbe. Tehát, mint amilyen ott van mondjuk Angola példája, amelyik egy nagyon gazdag országnak kéne lenni, csak hát éppen az ottani államot vezető néhány családnak a kezébe jut minden pénz. Szóval ez egy kicsit ilyen vegyes kérdés. A lényeg az, hogy ez a mostani találat, amit itt a Dráva medencében talált ez az amerikai-magyar közös vállalkozás, a Magyar Horizont Energia Kft., ez nagyjából megduplázhatja a mostani olajtermelést, tehát mondjuk az egy tizedéről az egyötödére nő, a nőhet a belső forrásból fedezett energia ellátása Magyarországnak, legalábbis a kőolajban.
Szerintem sok olvasóban felmerült, és akkor töredelmesen bevallom, hogy én is, mint olvasó, bennem is felmerült az a kérdés, hogy ezek szerint bárki, aki megkapja ezeket az engedélyeket, kutathat és termelhet ki kőolajat. Úgy is megfogalmazhatnám ezt az érzésemet, hogy azt hittem, hogy csak a MOL nyúlhat a föld alá kőolaj reményében. Erre te találtál értelmes válaszokat, hogy ez hogy van Magyarországon?
Igen, ez úgy működik, hogy szóval sokáig tényleg a MOL-nak egy ilyen hitbizománya volt az ország, ha úgy tetszik, mert nem csak az, hogy egyedül nekik volt tapasztalatuk, meg gépük, hanem megkapták ezeket a jogokat nagyjából így, minthogyha így járt volna. Az utóbbi években viszont bevezettek egy új rendszert, és elkezdtek bányászati koncessziókat kiadni, ami egyébként egy elég racionális dolog, tehát itt arról van szó, hogy egy bizonyos területet meg lehet pályázni, aki a legtöbbet fizeti, az viheti, és akkor elkezdhet ott kutatni kőolaj után, vagy földgáz után, vagy bármi más után, amiről épp a koncesszió szól. És hát ezt a területet 2015-ben megszerezte ez a Magyar Horizont Energia Kft., akkor dőlt el, hogy nyertek, 16-ban írták alá a szerződést igazából. De egyébként ennek a koncesziós területnek a környékén már kutattak, és valószínűleg ők már sejthették, hogy itt vannak olyan geológiai formációk, ami rejthet ilyen nagyobb kőolajtalálatokat is. És ötre megvették, valószínűleg nem is fizettek olyan sokat ezért a koncesszióért, éppen azért, mert korábban egyáltalán nem volt köztudat, hogy ezen a területen lenne bármennyi kőolaj is akár. A cégiratok szerint nagyjából 200 millió forint lehet ezt az a koncessziós díj, amit fizettek azért, hogy kutassanak ezen a területen, ami azért apró pénz ebben az iparágban. Ez persze nem jelenti azt, hogy később nem fognak elég sok adót fizetni bányai eredék formájában, amikor már kitermelik a kőolajat. De viszont aki megszerzi a koncessziós területet, az onnantól kezdve 30 évig csak ő termelhet ott. Tehát ez egy ilyen nagy kockázat, nagy kifizetés. Ezt olyan cégek tudják igazából csak megkísérelni, akik nem szerencsejátékot játszanak, hanem elég nagyok ahhoz, hogy ilyen kockázatokat finanszírozni tudjanak. És hát ez Magyarország esetében itt tényleg csak a MOL merülhet fel, vagy olyan cégek, amelyek valahogyan így Amerikából egy sokkal nagyobb energetikai cég hátterével finanszírozni tudják az ilyen ügyeket.
Oké, nézzük még meg a településeket, hogy ők, ahol vagy amelynek a közelében ezek a kutak vannak, meg munkálatok zajlanak, ők profitálnak mindebből? Iparűzési adóval, munkaerővel, bármivel jól járnak ezek a települések?
Hát a kép szerintem elég vegyes. Tehát ahol járunk, az, hogyha veszük, talán így az országban többször tudhatják az emberek, hogy ahol van Barcs, Selye és Szigetvár, délnyugat Magyarországon, és nagyjából ennek a három településnek a meccés pontjában vannak ezek a falvak, amelyek ilyen elég pici falvak, tehát ilyen néhány száz fős kis faluk. Ez egyébként ugye jellemző arra az ország részre, hogy nagyon sok falu van, amiben nagyon kevesen élnek egyenként. két új falu, Gyöngyös, Mellék és Várad az, amelyik igazából hasznot tud húzni ebből a projektből, de amúgy van még 4-5 falu, ahol lesznek olajkutak, viszont az iparűzési adó hogy nem csatornázódik be a települések költségvetésébe, legalábbis azok alapján a nyilvános költségvetési rendeletek alapján, amiket meg lehet nézni a nemzeti jogszabálytárban, ugye ott minden településnek fel kell tölteni a költségvetését, úgyhogy ezeket gyorsan megnéztem, és hát úgy tűnik, hogy így ennek a három falunak egyenként egy ilyen 100-150 milliós iparűzési bevétele lesz, amivel jelentősen megnő a települések, tehát hogy így a többszörösére nő a költségvetésük. Ebből is látszik, hogy ezek milyen picikes egyébként szegény falvak, tehát ez nem is volt iparűzési adóbevételük, most lesz. De hát azért a másik oldalon számításba kell venni azt is, hogy ezek a tevékenységek azért nagyon-nagyon szennyezőek, eléggé rontják azért az életminőséget ezeken a településeken, tehát ezt a folyamatos zögykölődő tartálykocsikat el kell viselni, akik így keresztül száguldoznak a falvakon, és hát ott van ugye a kockázat, hogy azért nem lenne teljesen példa nélkül egy baleset sem, ami kőolajtermelésnél, meg földgázszállításnál azért eléggé súlyos is tud lenni.
És munkaerő tekintetében gondolom, hogy azért az olajkutakra nem toboroznak ezekben a falvakban munkaerőt, mert hogy ide már kitanult szakemberek kellenek. Ilyen szinten mégis ezek a falvak valahogy profitálhatnak ezekből az olajkutakból, szerinted?
Hát nem nagyon. Nem véletlenül az olajipar az Magyarországon, ahol a legmagasabb az átlagbér, mert hát itt tényleg ilyen nagyon képzett és speciális szaktudásra rendelkező mérnökök dolgoznak elsősorban. Nagyjából ilyen kiszolgáló tevékenységek merülhetnek csak fel, mint az őrzésvédés, de ez nem egy igazán számottevő dolog. Tehát inkább az a probléma, ugye, hogy ahogy Észak-Kelet Magyarországon, úgy Dél-Nyugat Magyarország egyes részein is, hiába van az egész országban munkaerőhiány, vannak olyan zárványok, ahol továbbra se jönnek be a foglalkoztatók valamilyen okból, vagy infrastruktúrális problémák vannak, vagy valami más, ami miatt úgy gondolják, hogy nem érdemes ide települni. Ennek még akár a település szerkezet is része lehet, vagy az, hogy egyszerűen csak azt gondolják, hogy az itteni emberek nem elég képzettek, ahhoz nincs egy ilyen több évtizedre visszamenő ilyen ipari kultúra ezen a környéken. Az biztos, hogy nem ez a beruházás fogja megmenteni ezt a falusi délnyugat-magyarországi világot.
Akár ilyen ingatlan kiadást sem látsz reálisnak, hogy az ott dolgozó mérnökök mondjuk kivesznek házakat, vagy költenek a faluban élelmiszerre, bármi ilyesmi, ez sem valószínű?
Hát ez szerintem nem annyira jellemző, hogy önmagában ilyen tevékenységből fel tudjon fejlődni egy környék. Tehát persze nem kizárt, hogy például ki tudják adni a lakásukat, meg hogy még az is lehet, hogy mondjuk Szigetváron lesz egy étterem, ahol ennek az olajipari cégnek a munkatársai is néha esznek majd, de hát szóval azért ez nem egy valódi húzóerő, azt hiszem.
Nem az a lépték, mint amit a cég a kinyert olajból valószínűleg profitálni fog.
Hát nem, ez nem vethető össze, az biztos. Az országnak, tehát országos szempontból van inkább ennek jelentősége, mert hát csökken az importigény, és ezzel egy picit javul a fizetési mérleg. Tehát ez ilyen makroszinten bizonyos szempontból jót tesz az országnak. Bár persze más kérdés, hogy bizonyos műszereket meg importálni kellett valószínűleg az elején, tehát ennek a beruházásnak a mérlegese csak annyiban pozitív, amennyi kőolajat kivált ugye az itthon megtermelt kőolaj, de mindesetre az azért valószínű, hogy így is jelentősen pozitív ennek a kicsengése, de az biztos, hogy a cég már tavaly, amikor még fel sem futott a termelés, már akkor 5 milliárd forint profitot csinált, 15 milliárd forint bevételből, ami azért egy elég magas profitrátam.
Sikerült a Magyar Horizont Energia Kft. Részéről bárkivel beszélned. Én már ott elakadtam, hogy a telefonszámok nem működik, amit a Google kihoz. Te tudtál velük bármi módon kommunikálni?
Nem, sehogyan. Én az ilyen dokumentumokból kiszedtem mindenféle egyes embereknek a telefonszámát is, és bőszen hívogattam őket múlt héten, és semmilyen élő emberrel nem sikerült kapcsolatba lépnem. Elküldtem az e-mailjeimet a hivatalos címekre, azokra se kaptam választ. Tehát az biztos, hogy ez a cég nem nagyon tervezett eddig kommunikálni. Ez persze a jövőben változhat, mert látszott, hogy ezt a sztorit most így felkapták, mert az embereket ez így láthatóan érdekli, hogy hú, kőolajat találtat Magyarországon, és akkor mindenki elképzeli, hogy ebből egy ilyen Szaúd-Arábia leszünk, meg ilyenek, ami remélem az én cikkemből is kiderül, hogy azért ez nem egy teljesen reális várakozás, de az biztos, hogy a jövőben nem ártana, hogyha valahogyan megpróbálnának kommunikálni, például megtudnánk, hogy egyáltalán mekkora ez a lelőhely, és az ő méréseik szerint mennyi kőolaj van benne.
Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Kasnyik Mártonnal, a G7 főszerkesztőjével beszélgettünk.